Lecser Tamás, az Erste olaj és gázipari elemzője az Arena ma esti vendége. Témánk természetesen a világpiaci olajár alakulása, illetve az energiaipari hatások, politikai hatások, piaci hatások. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye arról volt már szó, hogy Donald Trump elnöksége, a Donald Trump adminisztráció milyen hatású lehet a világ energiaiparára. Ön utalta arra, hogy a megújuló források ma már piaci alapon is versenyképesek a fosszilis energiahordozókkal. Ez azért egy egészen új helyzetet teremt, tehát akár hosszabb távon is, nem? Tehát ugye eddig mindenhol szükség volt valamilyen szintű állami támogatásra a zöld energiákhoz, legalább a szabályozásban, de néhány helyen konkrét pénzügyi támogatásra is. Ha ez megszűnik, és valóban verseny lesz a kettő között, mi várható?
Én azt gondolom, hogy a megújuló energiák térnyerése az tovább folytatódik. Nyilvánvalóan ezzel együtt a szabályozásnak rendkívül fontos szerepe van. A megfelelő szabályozás ugyanis ezt a reformot, vagy ezt a fajta forradalmat sokkal inkább gyorsítani lesz képes, és hát ilyen szempontból azért a világ nem teljesen egységes. Vannak olyan helyek, ahol sikeresebbek ezek a reformok, és vannak olyan helyek, ahol ezek kevésbé sikeresek. Mindenesetre látszik tényleg az, hogy a megújuló térnyerése az zajlik. Én azt gondolom, amit már ugye korábban is említettem, hogy a tárolásban kellene egy komoly áttörést tennünk ahhoz, hogy ez a forradalom valóban olyan szintű legyen, hogy teljes mértékben a világban átvegye mondjuk a fosszilis energiáknak a szerepét.
Elképzelhető az, hogy az olajipari cégek, ha nem is mindegyik, de mondjuk egy jelentős részük az elkezd élénken érdeklődni az iránt a terület iránt?
Gyakorlatilag ez most is zajlik. Ha megnézzük például a British Petroleumnak a befektetéseit, vagy a Shellnek a befektetéseit, vannak olyan irányú beruházásaik, amelyek a megújuló energia irányába haladnak. Ezek a cégek azért alapvetően olaj- és gáziparhoz értenek elsősorban, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy az olaj- és gáziparban is egy komoly forradalom zajlott azért az elmúlt 10-15 évben. Gondolok itt elsősorban a palaolajra, a horizontális és vertikális fúrásokra, illetve a repesztésre, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy olyan rétegekből is kinyerjük a szénhidrogéneket, ahol korábban nem tudtuk kinyerni.
De ezeknek az eljárásoknak például a környezeti hatásait egyelőre nem nagyon ismerjük, hogyha jól tudom, vagy jól láttam, akkor például Amerikában nagyon élénk vita folyik arról, hogy vajon az nagyon intenzív palagáz és palóolaj termelés milyen hatású lesz? Vagy tudunk erről valamit?
Ez így van. Én azt gondolom és azt látom, hogy egyértelműen nem lehet ennek a technológiának a negatív, káros hatásait kimutatni. Vannak olyan kimutatások, amelyek ezt tudják bizonyítani, de úgy tűnik, hogy ezek a bizonyítékok nem egyértelműek, és nem feltétlenül erősítik meg a technológiának a veszélyességét. Nyilván egyébként a technológián belül is azért van egyfajta változás és fejlődés. Ugye a repesztéshez szükség van úgynevezett propánt nevű anyagra, ami víz, homok és különböző vegyi anyagok keveréke. Nyilván ebben a vegyi összetételben igyekeznek a cégek olyan irányba haladni, hogy a környezetre kevésbé veszélyes anyagok legyenek.
Gyorsabb ez a technológiai változás a zöld oldalon, mint a fosszilis energiahordozók oldalán?
Én azt gondolom, hogy a zöld oldalon gyorsabb változásokat látunk, elég csak arra gondolni, hogy milyen fejlődés van például a szélenergia esetében. Ugye néhány évvel ezelőtt még 3 megawatt teljesítményű szélkerekeket építettek, ma már például a tengeri szélkerekek esetében 8 megawattos berendezések vannak, illetve egyéb olyan fejlesztések is vannak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a szélenergiát sokkal hatékonyabban hasznosítsuk. A napenergia esetében is drasztikus változásokat lehet látni, és hát úgy tűnik, hogy további árcsökkenés lesz például a napelemek esetében. Tehát mindkét területen hatalmas változások vannak, és ennek hatására bizonyos helyeken már, amit már említettem, piac alapon is versenyképesebbek ezek a technológiák, mint a fosszilis alapú energiatermelés.
Elektromos autózás. Milyen hatású lehet? Ugye Kínában gyakorlatilag hetente jelentenek be egy újabb elektromos autógyárat, elképesztő mennyiséget terveznek gyártani. Milyen hatású lesz az olajvilágra ez?
Hát nagyon úgy tűnik, hogy az elektromos autózás elsősorban a fejlett világnak lesz egyébként a terméke. mondjuk ilyen esetben szempontból talán Kína lehet a fejlődő világon belül egyfajta kivétel, ahol hát környezetvédelmi szempontok miatt is nagyon szeretnének hatékony elektromos autót. Arról nem is beszélve, hogy ugye egy elektromos autó lényegesen egyszerűbb termék, mint egy belső égésű motor, és emiatt Kínának ez komoly üzleti lehetőséget is jelenthet, hogy ebben a termékben ők világpiaci szerepekre törhetnek. Amit talán kiemelnék az azt, hogy még mindig nagyon drága az elektromos autó előállítása, elsősorban az akkumulátor költsége miatt. Igazi áttörés valószínűleg egy 5-7 év múlva lesz a becslések szerint, ha sikerül az akkumulátor költséget legalább $100 per kilovattóra szintre lehozni. Jelenleg egyébként olyan $200-250 per kilovattóra közötti szinten vagyunk.
Tehát meg kéne felezni ezt a költséget legalább?
Igen, meg kéne felezni. Gyakorlatilag ez az árszint lenne az, amely mellett az elektromos autó árban versenyképes lehet a belső égésű motorral szemben, és hatótávolságban is már felveheti a versenyt a belső égésű motorral szemben. Tehát az akkumulátor ár és az akkumulátor hatékonysága a fő kérdés. Maga egyébként az autó egy lényegesen egyszerűbb szerkezet, mint ahogy már említettem. Alkatrész számba például 1/3 az elektromos autó a belső égésű motorral rendelkező gépjárművel szemben, és a szervizigénye is lényegesen alacsonyabb. Tehát egy jó felhasználható termék ez, csak egyre rendkívül drága.
A piacok egyébként hisznek benne? Tehát most az elektromos autógyártáshoz, az akkumulátorgyártáshoz szükséges nyersanyagok, alapanyagoknak az árai mit jeleznek?
A leginkább versenyképesnek és sikeresnek tűnő technológia ez a lítium-ion lehet. Ha a lítium árát megnézzük, az a legjobban szereplő nyersanyag volt az elmúlt 5 év során. Átlag 16-18%-os árnövekedése volt a lítiumnak. Úgyhogy igen komoly mozgás van ebbe az irányba. Hozzá kell egyébként azt is tennem, hogy én nem vagyok abban teljesen biztos, hogy a lítium lesz a végső befutó, és tulajdonképpen ez a bizonytalanság a piacon is tetten érhető, hogy itt azért több technológia versenyeg mással, ami egy alternatív hajtást jelenthet. Például a japán autógyártók mai napig a hidrogénre esküsznek, úgy gondolják, hogy a hidrogén lesz a befutó. Litium-ionnal egyébként az a legnagyobb gond, hogy technológiailag lassan elérünk arra a csúcsra, ahonnan tovább nem lehet ennek az akkumulátor típusnak az energiasűrűségét javítani. Tehát magyarul fizikailag nem lehet tovább fejleszteni az akkumulátort azért, hogy még több energiát tudjon fajlagosan ez az egység magába tárolni és visszaadni. Egyébként nem csak a tárolás itt az érdekes, hanem az, hogy milyen sebességgel és milyen gyorsasággal tudja az akkumulátor befogadni az elektromos áramot, illetve ezt az elektromos áramot leadni a motor felé, ha szükséges.
Tegyük egy pici kitérőt, ha már itt tartunk, ez nem annyira közgazdasági, vagy mondjuk tőzsdei árupiaci kérdés, de mit gondol, hogy lehet-e azoknak a szakértőknek, vagy elemzőknek igaza, akik azt mondják, hogy elképzelhető, hogy Kína ezt a mostani szintet átugorja, és mondjuk Ázsiából, Kínából érkezhet valami olyan technológiai innováció, ami egyszer csak lökést adnak az egész elektromos autózásnak?
Nem tartom elképzelhetetlennek, bár azért azt én a piacon látom, hogy azért a legtöbb elképzelés és ötlet az továbbra is az Egyesült Államokból érkezik, és a legtöbb innováció is az Egyesült Államokban van. Tehát inkább abból az irányból látom az innovációs áttörést. Kínának ugye nagyon komoly munkaerőbázisa van, nagyon komolyan technológiailag is fejlődtek. Tehát, ha megvan egy ilyen innováció, elképzelhető, hogy magát a terméket azt Kínába fogják legyártani, különösen az akkumulátort. De kicsit hasonló felépítés lesz, mint mondjuk az Apple mobiltelefonok esetében, hogy a szaktudás az első támúból jön, az összeszerelés viszont Kínában lesz.
Van az energiaiparban egy visszavisszatérő, egy ilyen tyúk vagy a tojás típusú kérdés, egy picit próbáljuk meg erről beszélni, hogyha megoldható, hiszen ez a kettő szorosan összefügg. Ugye a kérdés úgy néz ki nagyjából, hogyha jól látom, hogy vajon a zöld energiaipar fejlődése fogja elhozni az olajkorszaknak a végét, vagy az olajkorszak végének a közelette gyorsítja a zöld energiának a fejlesztését. Ön hol tenné a voksát? Ön szerint melyik inkább?
Én azt gondolom, hogy nem az olaj mennyisége a szűk keresztmetszet, hanem sokkal inkább az, hogy az emberek és a világ vágyik egy tisztább és fenntarthatóbb energiaforrás iránt. Az olaj használata ugyanis nagyon komoly környezeti károkat jelent egyrészt, másrészt nagyon komoly politikai átrendeződést okoz a világban. Sokkal jobb lenne a fejlett világ és a fejlődő világ többségének számára is az, hogyha lenne egy olyan erőforrás, ami független a többiektől, és ami környezetileg sokkal kevésbé ártalmas. Én azt gondolom, hogy ezt hajtja elsősorban a világot előre. Ha megnézzük egyébként azt, hogy palaolajból a becslések szerint 20-szor annyi van a világban, mint megfelelően akkumulálódott szénhidrogénből, ez számomra azt mutatja, hogy bőven van még tartalék. Vannak becslések például, amelyek azt mutatják, hogy ez az amerikai Permiánnak nevezett olajmező, ami az egyik legolcsóbb forrás, ez méretében a szaudarábiai Gvadárnak a többszöröse. Tulajdonképpen majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy korlátlanul áll rendelkezésünkre szénhidrogén.
Az olajár egyébként, erről talán kevesebbet beszéltünk, vagy általában kevesebbet beszélünk mostanában. Mennyire politikai meghatározottságú?
Nyilván a politikának sok szerepe van az olajár meghatározásában, gondoljunk csak Trump politikájára, vagy gondoljunk arra, hogy időközönként azért az OPEC és a nem OPEC termelők között, illetve a fogyasztók között vannak bizonyos megegyezések. Én azt gondolom azonban, hogy hosszabb távon ez sokkal inkább a kereslet kínálatnak az alakulásától, illetve a technológiák változásától függ ez a játék. Alapvetően azt látom különben most a piacon, hogy azért ez az 50-60 dollár körüli szint, ez többé-kevésbé egy új egyensúlyárnak tekinthető. Valószínűleg tartom, hogy itt fogunk egy darabig tartózkodni, és innen akkor fogunk tudni rendősen elmozdulni, hogyha például technológiailag lesz valami fajta komolyabb elmozdulás, akár az elektromos autó irányába, akár olyan formába, hogy a palaolaj termelés még olcsóbbá válik.
Egyébként látszik most olyan politikai kockázat, olyan politikai feszültség valahol az olajtermelésben érintett térségekben, ami ha nem is jelentősen, de megmozdíthatja az olajárat valamelyik irányba?
A mostani olajár a legtöbb termelő ország számára még mindig nagyon alacsony. Tehát ha mondjuk Szaúd-Arábiát nézem, ahol például jelentős reformokat hajtott végre Mohammed bin Salman uralkodó, ott is látszik az, hogy legalább 80 dolláros olajára lenne szükség ahhoz, hogy a költségvetési helyzet rendeződjön. Ami azt jelenti, hogy további reformokra van ezekben az országokban szükség. Ha megnézem Venezuelát, az ő helyzetük sem stabil. Azt azonban látni kell, hogy ha bármilyen politikai feszültség, polgárháború vagy egyéb eseménybe következik, az utolsó terület, amit ezek az események érintenek, az az olajipar. Ugyanis bármelyik harcoló vagy küzdőfél számára az olajiparból származó bevételek fontosak, tehát itt csak akkor történik mondjuk az olajlétesítmények ellen szankciók, vagy az olajlétesítmények ellen szabotás, hogyha az egyik fél helyzete kritikussá válik, és nem lát más kiutat. Legtöbb esetben, ezt látjuk például Líbiában is, a polgárháború ellenére az olajkitermelés folytatódott.
Mi lesz, vagy mi lehet ön szerint Afrika szerepe? Afrikának vannak jelentős kőolajtartalékai, hogyha igazak a hírek, és egy komoly zöld energiafejlesztések is zajlanak ezen a kontinensen. Mi lesz Afrika szerepe?
Nagyon érdekes helyzete van Afrikának. Valóban olajban és gázban ők jelentős tartalékokkal rendelkeznek. Viszont nagyon sok helyen nincsen képített infrastruktúrájuk, akár a szénhidrogéneket nézzük, akár az elektromos áramot. Érdekes kísérleti terep lehet olyan szempontból ez a kontinens, hogy fel lehet építeni például egy elektromos hálózatot egy adott országban, a gyakorlatilag zöldmezősen. Egyáltalán szükség van erre, hiszen elképzelhető az, hogy mondjuk egy megújuló energia segítségével ki lehet alakítani egy olyan rendszert, ahol hálózatra nincsen szükség. Érdekes fejlődések vannak ott, és nagyon sok olyan ország van, aminél komoly fejlődést láttunk most is. Én azt hiszem, hogy ez egyfajta kísérleti terep lesz a világnak.
De látszik az például, hogy kik áramolnak oda, befektetők, milyen jellegű tőke áramlik oda, egyáltalán melyik iparág, ugye beszéltünk itt már az olajipari fejlesztésekről, és nyilván a zöld energiáról is, de mondjuk, hogyha a piacokat megpróbáljuk ilyen nagyban nézni, akkor hova áramlik igazából ma a tőke? Ezt lehet-e érzékelni?
A legjelentősebb befektető Afrikában az Kína, és ők elsősorban a nyersanyag kitermésbe fejeztek, vagy fektettek be pénzt. De látszik az például, hogy Kína mellett más befektetők is megjelennek, és sok esetben például a hálózatok képítésében, vagy megújuló energiába tesznek pénzt Afrikába. Úgyhogy ezek a beruházások folynak. Kérdés az tényleg, hogy ezek a rezsimek milyen irányba fejlődnek. Azért azt látni kell, hogy azért politikailag ezek nem feltétlenül stabilak. Tehát itt most Zimbabwe jutott például eszembe, ami a 70-es évek végéig egy nagyon stabil és prosperáló ország volt. Jött aztán egy olyan vezető, aki ezt az országot teljesen a másik irányba vitt el, és hát gyakorlatilag ma Zimbabwe a kontinens egyik legszegényebb állama.
Nagyon keveset beszélünk, főleg Európában, leginkább az európai energetikai sajtóban, Ausztráliáról, Új-Zélandról és erről a térségről. Az ő energetikai hozzáállásukat hogyan jellemezné?
Hát ők alapvetően az ázsiai piacok felé próbálnak energiát eladni. Ugye Ausztrália rendkívül jelentős szénhidrogén és szénvagyonnal rendelkezik. Gyakorlatilag az ő gazdaságuk szinte együtt lélegzik az ázsiai térség gazdaságaival. Gyakorlatilag ők is nagyon megszenvedték a 2008-9-es válságot, de ezt követően, ahogy most a szénhidrogén és egyéb energiaforrások árai kerülnek egyre magasabb szintre, gyakorlatilag ezek az országok gazdaságai is ezzel együtt javulnak. Úgyhogy én azt gondolom, az ő szerepük maradni fog ez, tehát ők továbbra is a nyersanyag kitermelésből fognak alapvetően élni, amellett, hogy nyilvánvalóan más iparágakat is próbálnak felépíteni.
Nézzük egy picit a jövőt, akár a távolabbi jövőt is. Ez a 60-70 dollár körüli olajár, ami ön szerint is lehet egyfajta ilyen egyensúlyi, új egyensúlyi szint, ez jó tartósan a világgazdaságnak?
Én azt gondolom, hogy ez egy jó árszint. Ez egyrészt a fogyasztók számára elfogadható, mégsem az a 100 dolláros szint, ami az már érezhetően nagyon sok helyen fájt a fogyasztóknak. Másrészt a termelők számára is egy olyan ár, ami serkentőleg hathat. Egyrészt az OPEC termelőknek ez bőven a 30-40 dolláros kitermési, teljes kitermelési költség fölött van. Másrészt a palóolaj termelő cégek számára is úgy tűnik, hogy egy olyan árszint ez, ami serkenti őket arra, hogy beruházzanak az iparba. Jó pár terület van, amely szintén kedvező hatással lehet ezen árszint mellett. Tehát úgy értem, hogy ezen árszint mellett be fognak ruházni különböző cégek. Például már említett brazil vagy mexikói területek, tengeri beruházások, amelyek nyerhetnek ebből a 60-70 dolláros olajárból. Egy példát hadd mondjak egyébként ezzel kapcsolatban. A British Petroleumnak volt néhány hónappal ezelőtt egy bejelentése egy komoly mexikói beruházásról, ami még a válság előtt 20 milliárd dollárba került volna, az most 9 milliárd dollárért megvalósítható. Ez a Mad Dognak nevezett mező egyébként a mexikói öbölben. Látszik az, hogy a jelentős költségcsökkentés következtében a mostani árszint mellett a mexikói öböl például egy izgalmas terület.
Amikor 2014-ben az olajár lezuhant hirtelen, hogy a 100 dollárról, hogy ezzel kezdtük a beszélgetésünket, akkor néhányan azonnal egy viszonylag közeli olajkorszak véget vizionáltak. És persze vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nagyjából az elmúlt 40-50 évben mindig ilyen 20 évre tették az olajkorszak végét. Egyrészt lát-e most becsléseket szakértőt, hogy meddig van olajunk? Például.
Ezzel kapcsolatban az az általános vélekedés, hogy gyakorlatilag szinte kimeríthetetlen olajkincsel rendelkezünk, tehát 50-100 évig minimum tudjuk termelni az olajat, de én azt gondolom, hogy ennél hosszabb ideig is, ha erre szükség van.
Ki fog tartani addig az olajkorszak ön szerint?
Én azt gondolom, hogy nem, és ennek inkább az oka az az, hogy új technológiák jönnek, amelyek ezt az egész foszilis olajkorszakot értelmetlenné teszik. Másrészt itt a környezetvédelemre kell még gondolni, és a globális felmelegedésre. Úgy tűnik, hogy az egy élő és létező probléma, és hogyha tényleg egyre erőteljesebb jelei lesznek ennek, én azt gondolom, hogy a világ sokkal hatékonyabban fog ezzel ellen küzdeni, például úgy, hogy elősegíti az alternatívák megjelenését és elterjedését az olajjal szemben. Annyit tennék még hozzá egyébként, hogy a becslések szerint úgynevezett peak oil, tehát az olajtermelés csúcsa, az 15 és 40 év között lehet.
Mostantól 15 és 40 éven belül valamikor?
Így van, tehát a legoptimistább becslés az azt mondja, hogy 15 év múlva érjük el az olajtermelésnek a csúcsát.
És onnan már lefelé.
Onnantól csökkenés lesz, főleg ugye a fejlődő piacok az, amik még hajtják ezt a keresletet és az olajtermelés növelését. A legkevésbé optimista egyébként az OPEC-nek a jelentése, az körülbelül 30-40 évig még növekvő olajkeresletre számít.
Ezek a becslések egyébként a csúcs termelési árról mit mondanak? Tehát mondjuk az vagy ez, tehát egyrészt a csúcs ár mennyi lehet, és mennyi lehet az utolsó hordóolaj?
Az árról nem beszélnek, ellenben a termelési mennyiségekről beszélnek, az körülbelül egy olyan 10-15 millió hordóval nagyobb a mostani termelési szintnél naponta, tehát ugye naponta most olyan 95 millió hordó körüli termelés van. Gyakorlatilag azt mondják ezek a becslések, hogy valahol egy 105 és 120 millió hordó közötti napi kitermelésen lesz a csúcsa a globális olajtermelésnek.
Árban egyébként meddig lehet most előre látni?
Hát az ár az mindig egy nagyon nehéz kérdés. Ugye
vannak határidős árak?
Igen. A határidős árakban nem látszik jelentős áremelkedés. Inkább azt lehet mondani, hogy a 60-70 dollár közötti árakat becsül a piac 2020-22-ig előre, tehát gyakorlatilag addig van ugye határidős piac, ami értelmezhető. Tehát gyakorlatilag a mostani szinthez képest egy enyhe emelkedést azért még áraz a piac, de drasztikus áremelkedést nem.
Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Úgy csúszik a műsorvezető, Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.